bibliai levelező iskoláról biztos többen hallottatok már, vagy reménységem szerint mindannyian hallottatok. A bibliai levelező iskola mintáján egy alternatív szolgálatként létrehozták testvérek a Biblia sulinak elnevezett levelezési rendszert, amely szintén arról szól, mint a bibliai levelező iskola, hogy emberek megismerhetik a Szentírásnak a tanításait, igazságait olyan formában, hogy küldenek egy kitöltött tesztet egy központba, ott egy lelkes kis csapat kijavítja, visszaküldi, következő tesztet megkapja az illető. Bibliai levelező iskolába is, és a Biblia suli intézményébe is több ezren járnak, jelenleg is, nagyon sokan elvégezték már, és több ezren járnak. Ezzel nyilván elsősorban a Szentírásnak az igazságait ismerik meg, de ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy megismerjék az adventista egyházat is, és személyesen kapcsolatba kerüljenek velünk is. A Biblia suli rendszerén belül, amelyet Ambrus András testvérünk és lelkes kis csapata vezet, egy olyan lehetőség nyílt, hogy személyes biblia tanulmányozás lehetőségét ajánlották föl, emellett a levelező módszer mellett is, amelyre voltak jelentkezők. Szolnoki gyülekezet, Szolnok megye úgy került a képbe, hogy volt valaki, egy Szolnok megyei lakos, aki szintén igényelte ezt a személyes biblia tanulmányozást, mivel ő azonban Jászberényhez lakott közel, Maszlak Sándor, jászberényi presbiter testvérünk foglalkozik az illető barátkozóval. De ez egy felismerést indított meg bennünk, hogy föl lehetne ajánlani Szolnok és környékén ezt a módszert, tehát nem csak azt, hogy valaki a Biblia suliban levelező módon vegyen részt a Szentírás megismerésében, hanem hogy személyes segítséget is kapjon a tanulmányozáshoz embereknek. Ambrus András csapata, hogyha ismeritek Andrást, és hát nyilván az ő szolgáló társait, nagyon határozottan és gyorsan szokott intézkedni, és gyakorlatilag mielőtt én ezt a gyülekezet elé tárhattam volna, ki lettek küldve ezek a levelek, minden Szolnok és környéki biblia suli levelezőnek, hogy személyes tanulmányozásra is lehetőség van, ha valaki ezt igényli. Így került ebbe a helyzetbe a szolnoki gyülekezet, hogy hát várhatóan lesznek jelentkezők, akiknek kellenek olyan lelkes és szeretetteljes emberek, akik segítenek neki személyes biblia tanulmányozással is megismerni a Szentírás igazságait. A helyzetet úgy tudtuk feloldani, hogy Ambrus András csapatának egyik leglelkesebb munkását köszönhetjük körünkben, Rinkó Sándor testvérünk esetében, aki többek között a Biblia suli keretében is dolgozik, tevékenykedik és szolgál. És Sándor a mai napon egy képzést tartana nekünk arról, hogy tulajdonképpen hogyan néz ki ez a munka, és milyen lehetőségeket biztosít, hogy milyen módszerekkel dolgozhatunk, és milyen lehetőségeket biztosít az, hogyha ilyen emberekkel mi kapcsolatba kerülünk. A képzésnek a gyakorlati része, amikor mindenről szó szerint a tanulmányok bemutatása által, és a munka részletes dolgai által a délután 4 órakor kezdődő órán keretében lesz. Most a délelőtti óra keretében egy igei alapvetést adunk természetesen mindennek, és akkor szeretettel kérjük Sándor testvérünket a délelőtti szolgálat megtételére, és akkor Isten áldását kívánjuk neki is a szolgálathoz is, és az egész gyülekezetnek ahhoz, hogy be tudjunk kapcsolódni ebbe a nagyon szép és hasznos munkába.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindannyiótokat. Az első, amit szeretnék elmondani, az, hogy ugye mindannyian Jézus miatt vagyunk itt. És leveszem az akómat, mert nem szeretném, hogyha a lendületem a meleg miatt abba hagyna, mert azt szeretem, hogyha lendületesen tudunk haladni az anyaggal, amit szeretnék elmondani. Tehát, mindannyian Jézus miatt vagyunk itt. Ugye ez elindított bennem két tapasztalatot. Az egyik a megtérésemmel kapcsolatos, és a másik pedig a szolgálatommal kapcsolatos. Nagyon röviden először hadd kezdjem most ezzel, csak azért, hogy egy kicsit engem is jobban meg tudjatok ismerni, hiszen vannak, akiket ismerek, és őrájuk szeretettel emlékszem, de sokan vannak, akik nem. Tehát, igazából Azt mondja, hogy akkor a megtérésemmel kapcsolatosan, na hát ez nagyon érdekes volt. Én nem nőttem fel adventista családban, sőt, még hívő családban sem. Igazából hivatásos jazzzongoristaként végeztem, és az egyik legkomolyabb szerződésem az Los Angelesben volt, amikor a Los Angeles-i Magyar Házban zongorázhattam. Na most én megérkeztem oda, gondolhatjátok, hogy tele ambícióval, Isten az én fejemben egyáltalán nem volt benne, úgyhogy csak arra gondoltam, hogy na most ez a két hónapos szerződés, amire kimentem Los Angelesbe, ez milyen sikert fog nekem adni a karrieremben és a pályámon. Na de, az történt, hogy Los Angelesben van én nekem egy nagynéném, aki igazából nem is ott lakik, hanem mellette egy óra hosszányira Loma Lindán. És ez a nagynéném, hát most már 86 éves, akkor most 20 évre visszabeszélek, tehát akkor volt mondjuk 65 éves, az a lényeg, hogy meghívott magához Loma Lindára, és ha már meghívott magához, ő meg ment szombaton a gyülekezetbe, akkor elmentem vele együtt a gyülekezetbe, persze csak udvariasságból, hiszen egyáltalán nem érdekelt engem a gyülekezet. Na de, ott a gyülekezetbe két dologra felfigyeltem. Az egyik dolog az volt, hogy az ottani 6500 ember, tudnék a Loma Linda University Church az 6500 tagot számlál, tehát annyian vagyunk Magyarországon, vagy talán annyian sem, de a lényeg az, hogy ott egy gyülekezetben vannak ennyien, és az feltűnő volt, hogy ott mindenki milyen jómódú és milyen gazdag. Ez már azért szöget ütött a fejembe, ez nekem tetszett, hogy az adventisták ilyen gazdagok, és velem is nagyon barátságosak voltak, és azt gondoltam magamban, hogy hát akkor én is gyorsan adventista leszek, mert akkor, ha majd visszajövök Amerikába, akkor már kezdett ilyen gondolatom is támadni, hogy nekem vissza kéne ide jönnöm, és akkor, ha én adventistaként jövök ide vissza, akkor ezek a gazdag adventisták engem majd fognak segíteni. És azt gondoltam, hogy de hol is kezdjem el ezt az egészet? Hát annyira, arra még világi fejjel is rájöttem, hogy ezek az emberek itt a gyülekezetben azért jönnek ide, mert mindannyian Jézushoz jönnek. Én viszont nem ismerem ezt a Jézust, tehát az az elsődleges pont, ezt még világi ésszel is felfogtam, hogyha az adventisták közé szeretnék tartozni, akkor először meg kell ismernem Jézust. Tehát így indult el a megtérésem. Ezt most nem folytatom tovább, esetleg délután szívesen, vagy így a közös ebéd alkalmával szívesen folytatom, de az első ilyen Jézusra való rácsodálkozásom, és az, hogy a gyülekezetben mindenki elsősorban Jézusért jön, Jézushoz jön. A másik, amikor már aztán megkeresztelkedtem, és elhívtak Erdélybe szolgálni. Na hát ez nagyon érdekes volt, Bánffy Hunyadra mentem, és az történt, hogy délelőtt bementem egy ilyen 50 fős, egy ekkora terembe mondjuk szolgálni, ahol nagyjából volt egy 30-35 testvér. Úgyhogy megtartottam a délelőtti igeszolgálatot, azzal nem volt úgy semmi probléma, és megbeszéltük, hogy délután pedig lesz majd 4 vagy 5 órakor a délutáni istentisztelet. Na hát már nekem az gyanús volt, ahogy közeledtem a terem felé, hogy ilyen nagy padokat visznek be a terembe. És amikor benéztem a körülbelül 50 fős terembe, és azt láttam, hogy padokon ülnek az emberek, és vannak legalább 100-an, és hatalmas zsúfolás és tömeg van az egész teremben, akkor én igazából megijedtem, hogy most ezek honnan kerültek ide. Délelőtt alig voltak 30-an, most meg 3-szor, 4-szer annyian vannak, nem értem az egészet, de olyan ijesztő volt, hogy tényleg szinte az ablakba is ültek az emberek. És néztem, mondom, itt most mi lesz itt, vagy miért jöttek ide ilyen sokan? És amikor letérdeltem az óravezetővel, illetve hát nem csak az óravezetővel, hanem a fordítóval, a tolmáccsal együtt, hogy imádkozzam, akkor imádkoztam magamban, és Isten érezte bennem ezt a ezt a megrökönyödtséget. Nem voltam megijedve, de mégis az, hogy... És le akarta rólam venni. És képzeljétek el, hogy egy hangot hallottam, amely azt mondta, nem hozzád jöttek. Hát ez nekem akkora megkönnyebbülés volt. Rendesen úgy ugrottam fel a térdeimről, amikor befejeztük az imát, hogy tele voltam lendülettel, és el is mondtam a gyülekezetnek, hogy igazából megijesztettetek, hogy ilyen sokan lettetek délelőtről délutánra, de tudom, hogy nem miattam vagytok itt, hanem Jézushoz jöttetek. És ez egy nagy megnyugtatást adott nekem. Igen, ezért vagyunk itt a gyülekezetben, mert mindannyian Jézushoz jövünk. Akkor most nyissuk meg az igét. János evangéliumához szeretnék menni, a 4. fejezethez. És itt is Jézushoz jövünk. János evangélium a 4. fejezet és a 39. verstől szeretném olvasni. Gondolom ki is lesz vetítve talán. Tehát János evangélium a 4. fejezet 39. verstől olvasom az igét. Abból a városból pedig sokan hittek benne a szamáriaiak közül annak az asszonynak a beszédéért, aki így tett bizonyságot. Mindent megmondott nekem, amit cselekedtem. Úgyhogy amikor oda mentek hozzá, mármint ugye Jézushoz a szamáriaiak, arra kérték őt, hogy maradjon náluk. Ott is maradt 2 napig. Az ő beszédére pedig még többen hittek, és mondták is az asszonynak, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk is hallottuk és tudjuk, hogy bizonnyal ő a világ üdvözítője. 2 nap múlva pedig tovább ment onnan Galileába. Amit szeretnék elétek hozni így az ige kapcsán, ez az asszony beszél, találkozik, beszél Jézussal, és utána elindul, szinte rögtön ott hagyja a korsóját az első bizonyságtevő útjára. És már ezen az első bizonyságtevő útján is ott megy vele Krisztus lelke. Mert azért hisznek ennek az embernek, ennek az asszonynak a szavára. Hiszen abban az időben nagyon jól tudjuk, hogy az asszonyok tanúságtételének nem sok hitele volt. Akkor mégis miért mozdult meg egy egész város ennek az asszonynak a tanúságtételére? Mert a Szentlélek vele volt. És ez az asszony, azt olvassuk az igéből, hogy úgy tett bizonyságot Jézusról, hogy azt mondta a város lakóinak, mindent megmondott nekem, amit cselekedtem. És itt már is szeretnék megállni egy pillanatra. Az első tanulság. Micsoda? Az, hogy Jézus bármelyikünk egyszerű bizonyság tételét megállhatja. Nem kell úgy oda mennünk az emberekhez, mint hogyha mindannyian valamilyen teológiai professzorok lennénk. Nem! Azokkal az egyszerű tapasztalatok átadásával, amit te Krisztussal megéltél, azokkal menj oda az emberekhez. Volt egy olyan, éppen most olvastam egy olyan kis tulajdonképpen történetet, hogy azt mondja a teológus hallgató a nagymamájának. Nagymama! Te tudtad azt, hogy a Bibliát azt igazából héberül, óhéberül és ógörögül írták? Bizonyám, a Bibliában nagy tudású emberek a Bibliát lefordították. De honnan tudod te, kérdezi a nagymamáját, hogy jól fordították el a Bibliát? Erre azt mondta neki a nagymama. Figyelj ide, kisfiam! Ne foglalkozz te a nagy tudású emberekkel. Én már a Biblia sok-sok ígéretét lefordítottam saját magamnak. Ugye értitek? A nagymama lefordította már, mert megélte azokat a tapasztalatokat. És ezeket kell az egyszerű szamáriai asszony tanulság tételéhez hasonlóan nekünk is így kell átadnunk. Oké, beszéltünk arról, hogy én Biblia munkás vagyok, akkor már is hagyd mondjak egy Biblia munkás tapasztalatot. Emlékszem arra, hogy amikor Kistarcsán egy Biblia munkás képzést tartottam, Akkor utána ez úgy történt, hogy a délelőtti igeszolgálat után párokat alkottunk, és elindultunk házról házra ott Kistartsán. Volt nekünk egy négy kérdésből álló tulajdonképpen egy ilyen nyomtatványunk, és azt a négy kérdést feltettük az embereknek. Na most figyeljetek, az egyik pár, két idősebb testvérnő eljutott egy házhoz, becsöngettek, és a gazdag házból kijött egy férfi, feltették neki a négy kérdést, és a negyedik kérdés az, hogy amennyiben lenne ideje vagy igénye arra, hogy tanulmányozza a Bibliát, akkor lenne hozzá kedve. És ez a férfi azt mondta, hogy nincs. Ilyenkor a képzés során megtanuljuk azt, hogy ha valaki elutasító választ ad, akkor megköszönjük és megyünk tovább. De ez a testvérnő valahogy mégis arra gondolt, hogy megkérdezte ezt a férfit, hogy rendben, de esetleg egy könyvet elfogadna tőlem. Ez nem volt benne a képzésben. Ő ezt magától tette, és képzeljétek el, a férfi azt mondta, hogy igen. Lehet, hogy udvariasságból. Ezt nem tudjuk. De azt mondta, hogy igen, elfogad egy könyvet, és a testvérnő pedig azt mondta, hogy jó, rendben van, akkor fogok hozni egy könyvet, itt fogom hagyni, ki lehet olvasni, és amikor majd kiolvasta, akkor majd vissza fogja adni. Ez csak kölcsönözzük, nem kerül semmibe. Megegyeztek. Valamiért ez a testvérnő arra gondolt, hogy ne ő vigye oda a könyvet, hanem vigyem oda én. Hát én meg nem kérdeztem a miértjét, azt mondtam, jó, rendben, viszem én. Úgyhogy vettem a nagy küzdelmet, és becsöngettem a férfihoz, és kijött, és mondtam, hogy elhoztam a könyvet, de nem azt mondtam neki, hogy olvassa ki, és vigye el a gyülekezetbe, mert nekem az lett megmondva, hogy azt beszélték meg egymás között, hogy a mellette lévő utcában ott van a kistartsai gyülekezet, majd ő oda beviszi. Hanem azt mondtam, hogy olvassa ki a könyvet, és én visszajönnék egy két hónap múlva, hát ha lennének kérdések, amiket meg tudnánk a könyv kapcsán beszélni. Azt mondta ez az ember, hogy jó, rendben van. Na, a két hónap múlva pont karácsony volt, a karácsony előtt, ilyen december 20-a környékén, megegyeztünk, hogy ott egy vasárnap délután 2 órakor én érkezni fogok, és kérem vissza a könyvet, és megbeszéljük, hogyha vannak kérdések. Úgyhogy én pontosan meg is jelentem, a férfi pedig már eleve úgy fogadott, hogy letegezett, szia, gyere be, hagyd mutassalak be a feleségemnek is. Ó, mondom, ez már jó kezdődik. Bementem, és lett belőle egy 2 óra hosszás beszélgetés, a beszélgetés végén pedig megkérdeztem tőlük ugyanazt, amit a nyomtatványon már egyszer feltett nekik a testvérnő, hogy lenne kedvük tanulmányozni a Bibliát velem egy ilyen Biblia tanulmány sorozat segítségével, amely 30 részből áll, az első részét tartom most a kezemben. Mindegyik részben van 12-13 kérdés. A kérdésekre a Bibliából lehet kikeresni a választ, és vannak közöttük ilyen pármondatos összekötő szövegek. Ezeket majd a délutáni képzés alkalmával ki fogjuk osztani, és elmondom pontosan, hogy végül is én hogyan tanítom, hogyan adom át ezeket a Biblia tanulmányokat az embereknek. És képzeljétek el, azt mondta nekem a férfi, hogy na, nem tudok most neked biztosat mondani, maradjunk annyiban, hogy adsz nekünk egy gondolkodási időt, és úgy is jön a karácsony, majd januárban elkezdjük, ha úgy döntünk, hogy szeretnénk kérni a közös Biblia tanulmányozást. Na és nem sokára jött egy SMS, hogy kedves Sanyi, szeretettel várunk, gyere és kezdjük el a Biblia tanulmányozást. És lett belőle egy 2 éven át tartó közös Biblia tanulmányozás, aminek nem lett keresztség a vége, de egy komoly magvetés lett. Ez a férfi egy festő, és manapság már mindenhová úgy megy be, hogyha olyat tapasztal, hogy valaki esetleg vasárnap ünneplő, akkor ő már is elkezdi mondani azt, hogy a Bibliában nem vasárnap van, hanem szombat, és ezeket mondja az embereknek, miközben fest. Szóval a magvetés megtörtént, Nemrégiben küldtem át nekik egy olyan idézetet, amely úgy szól, hogy értem én, hogy te hiszel a magad módján, de üdvözülni csak Jézus módján lehetséges. Na most ez annyira tetszett nekik, hogy kinyomtatták, és kirakták maguknak az asztalra, úgyhogy remélem, hogy az Úr előbb-utóbb igazából is gyümölcsözővé teszi ezt a közös Biblia tanulmányozást. Tehát igen, így tudja megáldani Jézus a mi egyszerű bizonyságtételünket is, hasonlóan a samáriai asszony bizonyságtételéhez. Miről is van itt szó? Ez az asszony beszalad a városban. Tudjuk a példázatból, hogy dél van, igaz? Mit csinálnak egy ilyen palesztinai kisvárosban délben? Alszanak. Mindenki kivétel nélkül alszik, esetleg a legszorgalmasabbak azok, akik még ilyenkor is dolgoznak. És ez az asszony, ez olyan harsányan hívogat mindenkit, hogy mindenki felébred. És tudjuk a példázatból, hogy csapatostul mennek ki Jézushoz. Szeretnék itt is megállni egy pillanatra. Ha valakit felébresztenek az álmából, az lehet, hogy visszaalszik. Ha valakit a munkájától elszakítanak, az lehet, hogy bosszankodik, és aztán visszatér a munkájához. Sikár városának a lakói nem ilyenek voltak. Nem voltak tehát közömbösek. Az asszony hívta őket Jézushoz. Hányszor van az, hogy bár esetleg mi is hívők vagyunk, Jézus nap mint nap új és új tapasztalatra hívna bennünket, de mi közömbösek vagyunk. Ne legyünk. Ne legyünk közömbösek, hanem úgy, ahogy Sikár városának lakói elindultak, induljunk el mi is minden nap Jézussal. Kimentek tehát Jézushoz, a kúthoz. Miért? Tudni akarták, hogy mennyi igaz a hírből, hogy ott van a Messiás. Tudni akarták ezt, hogy tényleg ő a Messiás. Tudni akarták ezt, hogy tényleg hozzájuk jött a Messiás. És még valamit akartak ezek az emberek. Személyesen akartak találkozni Jézus Krisztussal. Tudjátok, a szombatiskolánk kapcsán is sokszor eszembe jut, hogy amikor beszélünk a szombatiskolai tanulmányról, akkor valójában a tanulmányról akarunk-e beszélgetni, vagy azért tanuljuk a tanulmányt, mert a tanulmányon keresztül személyesen Jézussal szeretnénk beszélgetni. Ez nagyon fontos. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát van itt egy fontos dolog, ez a második tanulság mára. Engeded-e, hogy Jézus mozgásba hozzon? Mozgásba hozza a hitéletedet, és ha kell, akkor mozgásba hozza a kezedet, mozgásba hozza a lábadat, mondjuk a szolgálatra gondolok most. Ezek nagyon fontos dolgok. Mert Jézus mozgásba tudja hozni az egész életünket. Tudjátok, az jut eszembe, hogy szeretne kimozdítani bennünket, és sokszor mi olyanok vagyunk, amikor ülünk, talán az idősebbek még emlékeznek a tévétornára, ami minden este volt a tévébe, és azt a fotelban mindenki végignézte. Pedig nem azért adták a tévétornát, hogy a fotelba végignézzék az emberek, hanem azért, hogy csinálják az emberek az esti tévétornát. És Jézus is így ki akar minket mozdítani. Ne legyünk elméleti keresztények. És ebbe fogunk egyre jobban belemenni, hogy hogyan is tudnánk ezt megtenni. Talán ti is ismeritek egyébként azt a viccet, amikor az orvos több mozgást ír elő a páciensnek, és akkor ő megígéri, hogy ezentúl nem a pingpong meccseket fogja nézni a tévébe, hanem mondjuk a teniszjátszmákat. Ugye értitek, hogy mire gondolok? Na, ki az, aki látta a Találkozások című filmet? Aha, azért vannak ezek. Nagyon fontos. Javaslom, hogy a Találkozások című filmet nézzétek meg. Rendkívül hasznos, így gyülekezetben is érdemes megnézni. Én az elejéről szeretnék egy momentumot elétek hozni. Egy 17 év körüli lány megy az út szélén, és súlyos nagy vihar közeledik. Mit csinál a lány? Elkezd stoppolni, hogy álljanak meg. Az első autó egy BMW, gazdag autó, gazdag tulajdonossal, és annyira telefonál az elfoglalt üzletember, hogy miközben a lány stoppol, ő majdnem elüti a lányt. Elesik a lány, de fel tud kelni, az autó megy tovább. Itt van egy valami. Az ember a nagyon sok elfoglaltsága miatt alkalmatlanná tette magát valamire. Hogy mi ez a valami, mindjárt ki fog derülni. Mert érkezik egy második autó is. A lány annak is stoppol. Egy fiatal, jól szituált házaspár ül a kocsiban, és a férfi hall egy halk hangot. Így szól ez a halk hang: vedd fel a lányt! És abban a pillanatban, hogy meghallja a hangot, már fordulna is le, de akkor megszólal rendreutasító módon a felesége: csak nem te akarod venni ezt a lányt. És a férfi kelletlenül visszakormányozza az autót, és ott hagyják. És aztán jön egy harmadik autó, megint csak lehet hallani a halk hangot, ebben egyedül utazik egy hölgy, egy 30 év körüli nő: vedd fel a lányt. És ő felveszi a lányt, pedig az már be sem akar szállni már az autóba sem. Nagyon fontos. Mit akartam én ezzel elmondani? Melyik csoportba tartozom én? Mert három csoportot látunk itt. Az első csoport az, akinek olyan sok a tennivalója, hogy ő soha nem ér rá elmenni egy imaórára, ő soha nem ér rá elmenni a szombatiskolába, ő soha nem ér rá, van mikor elmegy az Isten tiszteletre, van mikor nem, őt soha nem lehet megkérni arra, hogy benne legyen egy valamilyen szolgálatba, ő nagyon elfoglalt. Nézzük a másodikat. Hallja a hangot, igaz? Hallja a hívó hangot, a szolgálatra késztető hangot, de hall mellette egy másikat is. És annak ad erősebb hangsúlyt, és nem. Bár ő már legalább meghallotta a hangot. De hát hiába. Ez is nagyon fontos. Van, aki egyáltalán nem hallja, van, aki hiába hallja. És a kettő mégis ugyanaz. Nem történik meg a szolgálat. És akkor a harmadik a jó csoport, aki hallja is, és meg is cselekszi. Hát nagyon fontos dolog az, hogy Jézus akar és szól is hozzánk, akar szólni hozzánk. Rendkívül fontos, így szól az ige. Ma, ha az ő szavát, vagy az ő hangját halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Pál apostolon keresztül szól hozzánk Jézus, a zsidókhoz írt levél 3. fejezet 15. versében találhatjuk ezt az igét. Tehát megint csak visszatérve a szamáriaiakra, a Sikár városának lakóira, nem keményítették meg magukat, igaz? Hanem felkeltek délidőben, melegben, mondhatnám azt is, hogy egy megbízhatatlan személy hívására, egy egyszerű tanús, egy egyszerű asszony hívására, vették a fáradtságot, és kimentek Jézushoz. Itt szeretném megkérdezni, hogy mi vesszük a fáradtságot? Vesszük-e a fáradtságot, amikor halljuk a hangot, és tennünk kellene valamit? Jézusért, Jézussal. Vesszük-e a fáradtságot? Veszem-e a bátorságot, hogy megtegyem? Olyan sokan mondták nekem egyébként ilyen biblia munkás napok után, hogy Sanyi, amikor először beszéltél ezekről a dolgokról, úgy bennem volt az, hogy én szeretném csinálni, de utána arra gondoltam, hogy nincs hozzá bátorságom. Aztán amikor visszajöttél, és legközelebb is erről beszéltél, akkor utána összeszedtem a bátorságom. Nincs erre szükség, hogy kétszer, háromszor, négyszer kelljen erről hallani. Ha egy szolgálatra hívó szót hall az ember, induljon el. Legyen bátorsága, és ne legyen közönyös. Nagyon fontos ebből a bibliai történetből. Ehhez viszont kell egy vágy a szívemben ahhoz, hogy szeretnék Jézussal közelebb, Jézushoz közelebb kerülni. És Sikár lakói felismerték a lehetőséget, kimentek Jézushoz, nem vetették ők meg az asszonynak a bizonságtételét, csak többet akartak tudni. Ez nagyon fontos. Nem a másodlagos bizonságtevésre voltak kíváncsiak, hanem elsődleges tapasztalatra akartak szert tenni Jézussal. Van-e benned ilyen vágy? Egyáltalán hagyd kérdezzem meg, vágysz-e Jézus személyes közösségére? Nagyon fontos dolgok ezek. Tudjátok, én sokszor gondolok arra, nekem a lányom a nagyobbik, kint él Amerikában, és 2 hónapos az unokám. És tudjátok, mit csinálok? Boldogan csókolgatom a Skype-ot. Vajon mennyire vagyok boldog szerintetek? Nem tudom a kezembe fogni az unokámat. Boldogan csókolgatom a Skype-ot. Érek is vele valamit? Meg nem is. Alig várom, hogy karácsonyra hazajöjjenek, és végre a kezembe tarthassam. Miért? Mert vágyom azt a kisgyereket végre megölelni. Szeretném megkérdezni tőletek azt, hogy vágytok erre Jézussal kapcsolatban? Kell ez az erős vágyakozás, higgyétek el nekem. Kell! Nem elég az, hogy imádkozunk. Nem elég az, hogy tanulunk róla. Még a jobbik változat az, hogy tanulunk tőle. Vágyakozol-e arra, hogy végre átöleld őt? Én hiszem azt, hogy Énok, aki az Istennel járva nagyon közel volt hozzá, de annyira kevés volt neki. Mert vágyott arra, hogy igazán átölelhesse Istent. Úgy, hogy és aztán tudjátok, hogy magához vette őt Isten. Úgy, hogy Mózes, aki azt mondta Istennek, mutasd meg magad. És milyen csodálatos, hogy Isten azt mondja neki, tudod mit? Figyelj! Van itt hely nálam a sziklán. Állj ide be! Én betakarlak a kezemmel, és elvonulok előtted. Szemből nem láthatsz engem, mert elpusztulnál. De a hátamat megláthatod. Istennek is fontos volt a Mózessal való személyes találkozás. Amennyire csak lehet. Gyere, állj ide mellém a sziklára. Vágysz egy ilyen személyes kapcsolatra Jézussal. És aztán tudjuk azt, hogy Sikár városának a lakói megkérték Jézust, maradjon ott még 2 napig közöttük. Azért én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos alkalom lehetett. Jézustól magától hallani az evangéliumot. Jézus 2 napig ott evangélizált Sikár városában. És miután ez megtörtént, nekik már nem kellett több bizonyíték. Úgy, mint a zsidóknak, hogy nekik mindig bizonyíték kellett. Nem. Ott volt, és nem akartak már több csodát látni, hanem hittek. És ez a hitük meggyőződésé izmosodott. Na de miért? Mert komolyan vették, ez már a 4. tanulság, komolyan vették a hirdetett igét. Komolyan vették. És ez a, így tudott a hitük rövid idő alatt meggyőződési izmosodni. Mi ez a meggyőződés? A meggyőződés az tudati. Meg vagyok róla győződve, hogy. De az igazi meggyőződéshez még társul a szívbeli bizonyosság is. Van egy tudatos meggyőződésem, van egy szívbeli bizonyosságom, hogy vágyom Jézussal lenni. És akkor milyen csodálatos felismerés, milyen csodálatos megismerés ez. És akkor azt mondják az asszonynak, nem a te beszédedért hiszünk már, mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője, a Krisztus. Jó, akkor szeretnék ennek a történetnek a kapcsán egy nagyon fontos kérdést feltenni, hogyan juthatunk el ide, erre az állapotra. Hogyan juthat el bármelyikünk ideig? Annyira szembetűnő a történetben, hogy mindent Jézus tett meg ennek érdekében. Igaz? Nézzük csak, ő tervezte úgy az útját, hogy arra felé menjen. Kikerülhette volna ő is a samaritáni sukat, nem kerülte ki. Ő tervezte tehát úgy az útját, hogy arra felé menjen. Ő maradt ott a Jákob kútjánál, várva azt az egyetlen egy asszony. Még az az egy is fontos. Miközben a tanítványai bementek élelmet vásárolni a városba. Akkor ő lépett át minden akadályon, ami elválasztotta őket egymástól, hogy közelebb tudjanak kerülni egymáshoz. Ő formálta át annak az asszonynak az egész gondolkodásmódját, a szívét, egy rövid, de nehéz beszélgetés folyamán. Aztán az ő szeretete küldte be az asszonyt a többiekért, igaz? Utána tulajdonképpen az asszony által ő mozgósította a város, hogy jöjjenek ki hozzá. Ő megvárta, amíg odaérnek hozzá. Ez is nagyon fontos ebben a történetben. Ő ott maradt értük még 2 napig, és csak utána ment tovább Galileába. És ő halt meg Sikár városának lakóiért, és miértünk is. És ő támadt fel 3. napon. Ő értik is, és mi értünk is. Mindent ő tesz meg, hogy mi eljussunk erre a nagy felfedezésre. Akkor igazából nagy kincs számunkra Jézus Krisztus. Ő mindent megtesz azért, hogy ez a találkozás létrejöhessen. Eszembe jut az, hogy Jézus ment oda. Amikor 2 évvel ezelőtt, milyen érdekes, igaz, hogy Loma Lindán először 20 évvel ezelőtt úgy voltam ott, mint aki még soha nem is volt gyülekezetben, de már 2 évvel ezelőtt már meghatalmazott segédlelkészként kerültem vissza a Loma Lindai magyarokhoz, és a lényeg az, hogy elhívtak egy temetésre prédikálni. Azért annyit hagy mondjak el, tehát tulajdonképpen én az előbb, amikor azt mondtam, hogy milyen érdekes, hogy már hogy kerülhettem vissza ide Loma Lindára, ezzel valójában én azt szerettem volna elmondani, hogy az Isten kegyelme mi mindenre képes az ember életében. Én 20 évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy nem zongoristaként fogok visszakerülni, hanem ige hirdetőként, meg meghatalmazott segédlelkészként. Tehát ami megtörtént 2000 évvel ezelőtt egy egyszerű asszonya a Sikár városában, az 2000 évvel később megtörtént velem is, és tudom, hogy sokan vannak itt közöttünk olyanok, akik úgy szintén átérik azt, hogy Krisztusban növekednek napról napra. Rendkívül fontos dolgok ezek, és én erre szerettem volna az előbb rámutatni, csak nem ugrok tovább. Na akkor hagyd mondjam ezt a kis rövid tapasztalatot, mert nagyon tetszik az, hogy Jézus nem kerülte ki tulajdonképpen Szamáriát. És elhívtak egy temetésre prédikálni, elmentem, és képzeljétek el, hogy Amerikában tulajdonképpen benzin nélkül még meghalni sem lehet. Tehát, mert ez úgy történt, hogy elmentem a ravatalozó része, ott mindenki bejut a kocsiba, és egy jó 5 percet, 10 percet mentünk, mire eljutottunk a temetőbe. Na de hát akinek nincs benzinje, az még akkor meghalni se tud rendesen Amerikában, mert ott nem úgy van, mint mi nálunk, hogy egy helyen van a kettő. És akkor az a lényeg, hogy a temetésen arról prédikáltam, amikor a naini ifjút feltámasztotta Jézus. Tudni kell azt, hogy ahhoz, hogy Jézus Nainba odaérjen, mikor az ifjút már holtan hozzák ki a városból, és a városkapuba éppen összetalálkozik a befelé tartó életnek a menete, és a kifelé tartó halálmenet, ez nagyon fontos ebben a történetben, na ahhoz, hogy Jézus időben odaérjen, és Jézus időben odaér, mindig mindenhova, ahhoz Jézusnak két napig kellett erőltetett menetben 50 kilométert gyalogolnia. És amikor én ezt mondtam az amerikaiaknak, akik 5 métert nem hajlandó a kocsi nélkül menni, direkt mondtam nekik, hogy azért ki is hangsúlyoztam, hogy 50 kilométert gyalogolt Jézus két napon keresztül, akkor az amerikaiak így hüledeztek, hogy hú! És ezt direkt azért is mondtam el nekik, hogy bizony mindent Jézus tesz meg azért, hogy mi elmondhassuk a samáriai asszonnyal együtt, és most már harmadjára hozom vissza, most már magunk is látjuk és tudjuk, hogy valóban ez a világ üdvözítője a Krisztus. Tehát akkor hadd kérdezzem meg ilyen személyesen tőletek is. Te hol tartasz? Hol tartasz a Krisztushoz való személyes közeledésedben? Ugye előbb fel kell ébredni, aztán meg kell ismerkedni vele, aztán meggyőződésre jut az ember, és a végén nyilvánosan vallást tesz, ugyanígy, ahogy a Bibliában olvassuk, hogy most már magam is tudom és vallom, hogy a Krisztus a világ szabadítója. És az én szabadítom is. Tehát felébredés, megismerés, meggyőződés, vallástétel, szolgálat, készenléti állapot. Nagyon jó dolgok. És ezt az utat végig kell járni mindannyiunknak, és Jézussal végig tudjuk járni ezt az utat, de közben nem szabad megállni. Nem szabad megállni. Ezért mondja tulajdonképpen Péter apostol nekünk azt, a 2 Péter 3.18-ban olvashatjuk, tehát Péter második levele, 3. fejezet, 18. versében, hogy növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, és megtartó Jézus Krisztusunknak megismerésében. Rendkívül fontos dolog ez a növekedés. Ez pedig nem megy szolgálat nélkül. Nem megy, a készenléti állapot fenntartása sem megy szolgálat nélkül. Rendkívül fontos dolog az, hogy hol tartok én most. Jó, tehát akkor hogyan is tudunk idáig eljutni? Az jutott eszembe, hogy szeretnék egy nagyon picit még annyit elmondani magamról, hogy én amikor megkeresztelkedtem, jó, hogy még kicsik voltak a lányaim, de főleg a nagyobbik ugye akkor még volt 5 éves, a jó kifogás is volt nekünk az, hogy szombatiskolára nem megyünk, mert hát ugye kicsi a gyerek, csak az Isten tiszteletre megyünk, és ahogy véget ér az Isten tisztelet, mi már 1-1-kor már megyünk is haza, otthon ebédelünk, és akkor persze fekszünk le. És ezt az életet éltük éveken keresztül, és csodálkoztunk, hogy hitbelileg nem fejlődünk. Hát így nem is lehet. Nem vettünk részt semmilyen gyülekezeti programban, minket soha nem lehetett megkérni semmire, mi csak mentünk, leültünk, hazamentünk. És nem fejlődtünk. Csak legfeljebb nagyon picit. Nagyon picit, mondjuk egy ilyen picikét csak. Szegény Jézusnak annyit kellett engem noszogatnia, mert ugye nehéz dolga volt velem. Aztán valahogy azért mégiscsak eljutott velem odáig, hogy elkerültem a teológiai főiskolára, ott azt el is végeztem a lelkészképzést, és utána kerültem bele tulajdonképpen a Biblia munkás programba, és ott indult meg velem a lelki fejlődés, de úgy, mint egy rakéta, az aktív szolgálat miatt. Igen ám, csak hogy az nem olyan könnyű. Emlékszem, amikor elmentem a 3 napos békéscsabai Biblia munkás képzésre, egy amerikai előadót hívtak meg, akkor ott fel voltunk lelkesítve, Ráadásul Ambrus András fel is vett a felfedezések alapítványhoz. Éppen munkanélküli voltam. Jaj, de jó, lett munkám is, dolgozhatom Krisztusért ebbe a Biblia munkás képzésbe. Hát nézzük, mi is a feladatom? Az a feladatom, hogy házról házra járjak, és az embereket hívogassam a személyes Biblia tanulmányozásra. Mert hogy nem volt még egyetlen Biblia tanulmányozom se. Hát hogyan? Valakinek tanítani kell, hát házról házra addig kell menni, ameddig nem lesz Biblia tanulmányozó. Oké, hát ez olyan egyszerű. Úgyhogy reggel, amikor felébredtem, akkor fogtam magam, és azt mondtam, hogy na, akkor most fogok indulni. És utána elképzeltem azt, hogy be kell mennem a lépcsőházba, és ott kopogtatnom kell. Az is lehet, hogy Pesten egyébként a lépcsőházokban már a folyosókon is rácsok vannak. És mondom, ki fognak jönni az emberek, és maga minek jött ide, és mit akar, és fú, ki tudja, hogy hogy lesz. Vagy jó van, nem megyek, majd megyek holnap. Hú, na de az már munkanap volt, már fel voltam véve az alapítványhoz, úgyhogy azt csináltam, hogy hát imádkoztam. Bibliát tanulmányoztam, Ellen White-ot olvastam. Másnap reggel felkeltem, indulás. Na de hogyha tényleg, és hogyha majd valami lesz, és ki tudja, hogy csúnyán szólnak, én meg esetleg elbukom, és én is csúnyán szólok. Hát nem megyek ma se. Aznap sem mentem. Megint Biblia tanulmányozás, Ellen White, olvasás, imádkozás. Harmadik nap. Na most már tudom, hogy hogy kell, gyerünk. Akkor sem értem elindulni. Aztán a negyedik vagy az ötödik napon azért csak elindultam. Igen ám, na de így haladtam, mondom, nem is olyan nehéz ez, nem is olyan rossz ez. Bementem egy olyan lépcsőházba, ahol az volt kiírva, hogy ha valaki gyanús idegent lát, aki a lakásokba bekopog vagy becsönget, azonnal hívják a rendőrséget. Mondom, futás! Én úgy kifutottam onnan, ahogy csak kell. Mondom, mi lesz itt velem? Mondom, mit vállaltam? Hát nem kéne ezt csinálnom, inkább valami másik munkát kellene. Hogy csináljam? De hát már be vagyok jelentve ide. Istenem! És akkor így eném, miközben imádkoztam ott a padon kint, az egy parkban, elém jött az igevers, hogy én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők, semmit sem tudtok nálam nélkül cselekedni. És én megfordítottam ezt az igét, és ebből az jött ki, mint egy ígéret, hogy hoppá, akkor viszont veled mindenre képes leszek. És akkor, ha te velem vagy, akkor én velem nem is történhet semmi baj. Hát képzeljétek el, hogy úgy felturbózódtam ettől a gondolattól, hogy Krisztussal együtt mindenre képes vagyok, hogy én bementem a 10 emeletes házba, és 2-esével felszaladtam a 10. emeletre. És onnan jöttem úgy lefelé szépen, és lett is abból a házból egy Biblia tanulmányozom. És tudjátok, hogy odajött, amikor már leértem, akkor láttam ott egy hölgyet, aki ott volt a postaládáknál, és ugye ez egy ilyen táska, így itt volt, így a, hogy is hívják, így a vállamon, a kezembe az a kérdőív, egy ilyen, hogy is hívják, toll. Azt mondja nekem a hölgy, hogy villanyszámlás? Mondom, nem. Mondom, nem egészen. Azt mondja nekem a hölgy, valahogy úgy, hogy is mondta, hogy én látom magán azt, hogy ön Isten, hogy ön hiszi Istenben, valami ilyesmit mondott. Képzeljétek el, és tudja, a fiamnak szüksége lenne magára. És mondom, igen, tessék megadni akkor a fiának a címét, majd én elmegyek hozzá, és azt mondja, jó, csak most az a baj, hogy a fiamat éppen most lelőtték, de már gyógyuló félben van. Mondom, tényleg itt már kezdtem hátrálni, és azt mondja, hogy meg délelőtt nem menjen, mert hogy sokat iszik, még hátrább mentem. Mondom, jó, azért mondja meg a címet. Leírtam a címet, és elmentem, esetleg délután ezt is majd elmondom, elmentem a fiához, és elkezdtük a közös Biblia tanulmányozást. Tehát nagyon fontos az, hogy ez a növekedés, hogy Krisztusban és Krisztus által. Sikár vizénél, Sikár városában, Jákob kútjánál. Mi volt abban a kútban? Ez egy nagyon egyszerű kérdés. Víz, igaz? Tehát akarok-e jönni Jézushoz az élő vízért? Ez olyan fontos, és akarom-e, hogy Krisztussal növekedve meg tudjam mutatni az ő jellemét azoknak az embereknek, akik engem körülvesznek. És akkor így ez működni fog. Engedjetek meg még egy kis történetet. Képzeljétek el, hogy egy André Gide nevezetű francia író írt egy rövid novellát a szamáriai asszony történetéből. Ő átfogalmazta a bibliai történetet. Az van benne, hogy ennek az asszonynak volt egy élettársa, mondjuk ez még idáig még bibliailag is igaz. És az élettársa az nem ment ki a többiekkel együtt megnézni Jézust. De a második napra már annyira tele lett a város Jézus nevével, hogy ez az ember a harmadik napra elhatározta, hogy jó, kimegyek, már megnézem én is azt a Jézust. Igen ám, de a harmadik nap reggel, mikor odament a kúthoz, már csak egy távolodó kis csapatot látott. Nem találkozott Jézussal. Két napig ott volt köztük Jézus. Két napig csak velük foglalkozott Jézus. De a kegyelmi idő, az van, mikor úgy rövidre van szabva. Ezzel a kis történettel arra szeretnék rávilágítani, hogy amikor azt érzitek, hogy olyan közel kerültök Jézushoz, akár esetleg az ige által, akár egy szolgálat lehetősége által, döntsetek Krisztus mellett. Ne maradjatok le róla. Eszembe jut még egy barátommal egy tapasztalat. A kocsiban ültem, és vele együtt, és beszélgettem vele, az ő kocsijában ültünk, és valahogy elővettem a Bibliámat, és ahhoz a részhez mentem a Zsoltárok könyvében, amikor azt mondja az ige, hogy köntösömre sorsot vetnek. Utána ugyanezt kikerestem a Máté evangéliumában is, és aztán így összefogtam így a Zsoltárok és a Máték közötti lapokat, és a Biblia többi részét pedig engedtem, hogy lehessen. És azt mondtam a barátomnak, mondom, amit itt most a kezemben tartok, ez 1000 év. És azt mondta a barátom, hogy most azt akarod mondani, hogy 1000 évre előre meg volt mondva, hogy Jézus köntösére sorsot fognak vetni. Mondom, igen, ezt. Mondom, Tomi, ha már így megdöbbentél, tudod, mit mondok neked? Isten hív téged. Szeretné azt, hogyha ti ketten jobban megismernétek egymást. Kezdjük el tanulmányozni a Bibliát. Van egy 30 részes Biblia tanulmány sorozatom. Megismered Jézust jobban. Ő be akar lépni az életedbe. Azért engedte meg, hogy én ezt most elmondjam neked, és hogy te erre így rácsodálkozzál. Azt mondta nekem, nem tudok most neked erre hirtelen választ adni, de fel foglak hívni telefonon. Rendben van. És képzeljétek el, eltelt majdnem egy hónap. Kaptam egy SMS-t a telefonon. És az volt benne, drága anyukám, ne haragudj. De nem érzem magam késznek a Biblia tanulmányozására. A helyzet az, hogy ezzel a barátommal már régóta nem vagyunk barátok. Hiszem azt, hogy Isten más úton, módon majd megszólítja őt. De azon az úton, amelyik úton engem szeretett volna eszközként felhasználni az ő életében, ez akkor nem tudott megvalósulni. Nagyon fontos az, hogy döntsünk. Ne a harmadik napon akarjuk Jézus megtalálni a Jákob kutyánál. Azt a Jézust, aki két napig van ott. Tehát, akkor most mi lesz velünk tovább? Itt most talán könnyű kereszténynek lenni, hagyd mondjam így. De aztán innen kimegyünk, már a családunkban lehet, hogy nehezebb. A munkatársok között még nehezebb, az idegenek között még annál is nehezebb. Hetek múlva, esetleg kísértések között, mi lesz velünk? Jézus azt mondta, ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Tehát ez nagyon fontos. Jöjjünk össze, jöjjünk a gyülekezetbe, jöjjünk a gyülekezeti programokra, és vigyük tovább Jézust másoknak is. Egymásnak is. A belmisszió ugyanolyan fontos, mint a külmisszió. És vigyük tovább Jézust. És persze, ahogy már egy picit érintettem, amikor mi szeretnénk ezzel elindulni, akkor lesz egy hivatlan kísérünk. Aki azt fogja nekünk is a fülünkbe mondani, amit Jézusnak mondott. Ugyan már, fölösleges, ne fáradj, nincs értelme, minek tennéd? Igen, ez a valaki, ez le akar minket beszélni a növekedésről, a szolgálatról. De mi ne engedjük meg. Legyen egy döntésünk Krisztus mellett. Legyen egy döntésünk a testvéri közösség mellett. Legyen egy döntésünk a szolgálat mellett. Legyen egy döntésünk a Biblia tanulmányozás mellett. Legyen egy döntésünk arról, hogy szeretnénk továbbadni másoknak. Hogy Biblia tanulmányozás által és a személyes életünk példaadása által. Hiszen ez is csak egy lehetőség, nem mindenkinek kell ezt csinálni. De ez egy jó lehetőség, az biztos, ezt hívják gyakorlati lélekmentésnek. Jöjjünk Jézushoz, aki felszeretne minket tölteni, de előtte szeretne minket megtisztítani, megerősíteni a szolgálatra. Jézus vár minket. Én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen.